néhány szóval és majd egy énekkel köszönteni. Esperes Uram, kérem, hogy mondjál a köszöntőt.
Erős vár a mi Istenünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket. Nem szokásom Isten tiszteleti rendet megbontani. Nem is azért vagyok itt, hanem nem is esperesi mi voltomból, hanem egyszerűen gyülekezeti lelkipásztorként, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség egyik lelkipásztoraként, és ahogy Marcsi bevezette, valóban annak az apropójából, hogy 1980. június 28-án Marika néni és Laci bácsi Isten szín előtt megállva hűséget fogadtak egymás előtt, és készítettem egy emléklapot is Marika nének és Laci bácsinak. A arany, ez már megelőlegeztük. Mi tudjuk azt, hogy Isten hű, megtartó kegyelme az, ami majd az aranyat is valóban el fogja hozni. De a Dunakeszi templomban az emléklap elején, ahol is valóban hűséget fogadtak egymásnak, és hát a utána járás volt az, ami eredményezte, hogy hát Marika néni és Laci bácsi akkor még egészen fiatalok voltak, most régen voltak fiatalabbak, de és nem is az előkép, meg nem is az esküvői kép, ami igazán fontos ezen az emléklapon, hanem az, hogy akkor azon a napon az Efezusi Levél 5. fejezetéből a 2. vers alapján hirdetett Isten igéje, ezt hadd olvassam föl. Éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Én csak két gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, és tényleg a köszöntésemet megtenni. Az egyik az az, tudom, hogy Marika néni és Laci bácsi olyan emberek, akik nem szeretik magukat ünnepeltetni, de nem csak, hogy nem szeretik, de sosem szokták, hanem mindig fölfelé tekintettek, és mindig fölfele mutattak. Ez a 40 év is erről szól, a fölfele mutatásról. És azt gondolom, hogy a 40 év biztos, hogy szeretetben, lehet, hogy voltak nehezebb időszak is, voltak nehezebb pillanatok is. Nem tudom, hogy melyik kölyükhöz kell több türelem, ezt nem tudom, hogy Marika néni és Laci bácsi megbeszélik egymás között, de ami biztos, hogy a szeretet és a türelem Istenétől kértek mindig erőt. És így indulhattak el, és az egyik gondolat az, hogy tényleg mi magunkat nem akarjuk ünnepeltetni, sosem hívő emberek, hanem mindig Istennek akarunk hálát adni. És a másik gondolat pedig az, amit a 2. részben van, ahogyan Krisztus is szeretett minket. Mi úgy szeretjük, úgy szeretnénk szeretni a feleségünket, a férjünket, és úgy szeretnénk elindulni ezen az életúton. Krisztus a mérce a szeretetben. Nem mi vagyunk a mércék, nem a mi szeretetünk, mert az tulajdonképpen az semmi. Krisztus nélkül semmik vagyunk, és a mi szeretetünk is semmi volna. De olyan jó látni Marika néni és Laci bácsi életén, hogy Krisztus volt a mérce, és hiszem, hogy ezután is Krisztus lesz a mérce. Isten áldja meg a múltat, a jelent, és Isten áldja meg, lehet, hogy nem illik még 40 évet mondani, de sose lehet tudni, de Isten gazdagítsa meg. És azért azt az örömöt még hadd mondjam el, hogy most a mai napon, illetve az elmúlt napokban hárman is vannak olyanok, akik házassági évfordulót, kerek házassági évfordulót ünnepelnek. A másik, aki 45 évvel ezelőtt, Horváth Csaba és Horváth Csabáné, Horváth Edit, aki 45 évvel ezelőtt fogadtak hűséget, őrájuk is gondolunk szeretettel, aztán gondolunk szeretettel Balcó Ildikó nénire és Demcsák Józsefre, akik már 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, most egyébként a rohanok a nagy templomba, és őket is köszöntöm majd az Isten tiszteleten, de van még egy, Horváth Hegyi Áron és Adámi Johanna is most ünneplik a házassági évfordulókat. Az ővéké 12, nem fogják beérni, de bízunk abban, hogy az a 40 év azért megadatik majd számunkra is. Isten áldja meg Marika nénit és Laci bácsi, fogadják szeretettel ezt az emléklapot. Sok örömöt és áldást kívánunk életükre.
Igen. Enyém az emléklap, övé a virág.
Így van, fogadják nagy-nagy szeretettel ezt a virágot.
És hogyha megengedik, akkor egy áldást szeretnénk mondani, áldást szeretnék mondani, ezzel is megerősíteni azt a fogadalmat. Egyébként az emléklap hátulján pedig, ami 1980. június 28-án elhangzott esküszöveg, ez van az emléklap hátulján, és Isten ebben erősítse meg Marika Lint és Laci bácsit. A mindenható Isten, akinek kegyelméből állhattok most itt meg az Úr oltár előtt, az Úr jelenlétében, aki előtt fogadtatok hűséget 1980. június 28-án, a mindenható Isten szentelje meg a ti életeteket. Az a szeretet, amely mérték lett számotokra, és az a krisztusi szeretet, az éljen bennetek. Azzal a krisztusi szeretettel szeressétek kölcsönösen egymást. És ezzel a krisztusi szeretettel tudjatok másokat is megnyerni Jézus Krisztusnak, oda vezetni őket. Ez a házasság legyen példa mai világunkban is. Mutassatok föl a mindenható Istenre, aki megáldotta a ti házassági szövetségeteket. Amen. Isten áldja meg Laci bácsi, Marika, én sok örömet, és én tudom, hogy a fiatalok készültek, és hogyha nem veszik szokon, akkor én megyek, mert a nagyjából én kezdem az Isten
tisztelet. Így van. Hát, meglepetés volt valóban. Köszönöm. És valóban ez a 61-es ének, akkor még más volt a száma abban az énekeskönyvben. Az első két verszaka hangzott fel az esküvőnk kezdetén. Annyi minden benne van abban a két verszakban, majd most már ilyen módon is tessenek újraolvasni, meg újra énekelni azt az éneket. És az a jó, hogy ahogyan Krisztus is szeretett minket, valóban ez a mérce, de nem csak mérce, hanem a forrás. Mert a mércét mi nem tudnánk elérni. De a forrás Krisztus szeretete, amiből hit által élhetünk. Köszönöm.
Köszönjük.
Isten áldjon meg is. Üdvözöljük megint Ildikó néniéket is.
Köszönjük által. Áldjuk minden körönkéten is. Isten áldja meg az Isten tiszteletet, meg a drága testvéreket. Erős várom.
Erős várom Istenünk.
Most egy éneket éneklünk. Mindörökké hű az Úr, erről szól, és utána pedig folytatjuk az Isten tiszteletet.
Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsáss meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Jó és igaz az Úr, útba igazítja a vétkezőket. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsásd meg minden vétkemet. Kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Uram, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Vezess igaz megtérésben és új életben az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Könyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. Te vagy a benned reménykedők oltalmazója. Vezess minket, mindegyikünket irgalmaddal, hogy tetszésed szerint használjuk a múlandó javakat is, és el ne veszítsük az örökkévalókat. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 15. részében, az első 10 versben, a következőképpen. A vámszedők és a bűnösök mind igyekeztek Jézushoz, hogy hallgathassák. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak, és azt mondták, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Erre ezt a példázatot mondta nekik. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy az elveszett után, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, örömmel felveszi a vállára, és amikor hazaér, összehívja a barátait és a szomszédait, és így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha valamelyik asszonynak 10 drachmája van, és egy drahmát elveszít. Nem gyújt egy gyertyát, és nem sepli ki a házát, és nem keresi gondosan, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, összehívja a barátnőit és a szomszédait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, melyet elveszítette. Mondom nektek, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt, egy bűnös ember megtérésén. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a 45-ös énekkel fogunk készülni az ige hirdetéshez. A 45-ös ének így dicsőíti Isten, folytatva a 61-es éneknek az alaphangját, hogy dicsértessék, Uram, örökké szent neve. Én lelkem áldva áldjad szép ének szóval, Istened.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és Jézus Krisztustól, ami Urunktól. Hallgassátok meg, testvéreim, a Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra az ige hirdetés alapjául kijelölt szentigét, amint megírva találjuk Mikeás próféta könyvében, a 7. fejezetben a 18-tól a 20. versig. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Hűséget adsz Jákobnak, kegyelmet adsz Ábrahámnak, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Ez Isten igéje. Ámen. Vannak olyan kérdések az életünkben, amelyek kiemelten fontosak, mert a rájuk adott válasz határoz meg minden mást. Hogy milyen fontossági sorrendet állítunk fel, milyen célokat tűzünk ki magunk elé, milyen döntéseket hozunk az apró cseprő hétköznapi helyzetekben. És amikor ilyen életkérdésekről beszélek, akkor nem arra gondolok, hogy hova menjek tovább tanulni, vagy mi legyen a szakmám, mikor alapítsak családot, vagy hogy melyik gyülekezetbe járjak. Arra gondolok, ami mindezek mögött van, ami talán nem is tudatos, arra a lelki alapállásra, ami a gondolkodásomat irányítja. És hogy milyen választ adok az élet kérdésre, a szó szerint életbevágó. Mert az egész életemet meghatározza, sőt, élet és halál között dönthet. Kicsoda olyan, mint Isten? Mikeás prófétának, akinek a szavait ma olvassuk, ez volt az élete kérdése. És nem csak azért, mert a név, amit kapott, pontosan ezt jelenti. Mikeás, ki olyan, mint Isten? Vagyis minden ember, akivel találkozott, akinek bemutatkozott és köszönt, jó napot, Mikeás vagyok, egyben azzal a kérdéssel is szembesült, hogy jó napot, kicsoda olyan, mint Isten. De ezen felül, hogy a nevével emlékeztetett erre a kérdésre, az Úrtól azt a feladatot kapta, hogy a népet folyamatosan szembesítse ezzel. Hogy amit erre a kérdésre válaszolnak, az annyira fontos, hogy minden mást meg kell határoznia. És az a helyzet, hogy Mikeás egykori hallgatói nagyon is jól ismerték a választ erre a kérdésre, elvéletben. Kicsoda olyan, mint Isten? Erre a retorikai megfogalmazásra csak egyetlen helyes válasz létezik, az, hogy senki. Nincs még egy olyan, mint az Úr. Nincs hozzá fogható. Sem más úgynevezett istenek, sem pedig emberek vagy dolgok nem érnek fel hozzá. És Izrael népe tudta ezt a választ, hiszen a nemzeti identitásukat ez a hitvallás foglalja össze. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Csak az a gond, hogyha tisztában vagyok ezzel a ténnyel, hogy Istenhez senki és semmi más nem érhet fel, akkor ennek az igazságnak következményei vannak. És életkérdés a számomra, hogy ezt az Istent ismerem-e, kapcsolatban vagyok-e vele, és hogy az életemet ennek alapján rendezem-e be. Mikeás kortársai számára az Istenről való tudás sajnos csak elmélet maradt, nem ment át a gyakorlatba. A próféta a júdai királyságban élt egy olyan időszakban, amikor a külpolitikai helyzet nagyon bizonytalan volt. A határon folyamatosan lesben állt a nagy katonai erővel rendelkező Asszíria, várva, hogy mikor foglalhatják el és csatolhatják birodalmukhoz ezt a kicsi államot is. És próbálkoztak már Mikeás életében is, hogy elfoglalják Jeruzsálemet. A külső fenyegetés ellenére azonban az országban élő emberek között valahogy mégse az összefogás nőtt,
hanem a megosztottság. Mindenki a maga érdekét nézte, és az önzés szétszakította a társadalmat. Ha a mai ige szakasz előtt csak néhány bekezdést visszaolvasunk a 7. fejezet elejéről, olyan leírás találunk, amely sajnos számunkra is fájdalmasan ismerős lehet. Kivesztek az országból a megbízhatóak, nincs becsületes ember, írja Mikeás. Jól használják kezüket a rosszra. A vezető követelőzik, a bíró fizetségre vár. A rangos ember kimondja, mit kíván, és csak csűrik, csavarják az ügyeket. Korrupció és bürokrácia. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a jó ismerősben. Még asszonyod előtt is, akit magadhoz ölelsz, vigyázz, hogy mit mondasz. Mert a fiú gyalázatosan bánik apjával. A lány anyja ellen támad, a menny az anyósa ellen. Az embernek saját háza népe is az ellensége. Jól szemlélteti ez, hogy még a családokban is ott volt ez a megtörtség, ez a szétszakadozottság. Az emberek tudták, hogy senki sincs Istenhez hasonló, de úgy éltek, mintha nem is létezne. És Mikeás egész szolgálata arról szólt, hogy felhívja a nép figyelmét erre az ellentmondásra. Az egész könyve tele van Isten panaszával, sőt haragjával, hogy azok, akik hozzá tartozónak nevezik magukat, tőle elszakadva élnek. Nem törődnek azzal, amit mond és amit kér. És a próféta figyelmezteti a népet, hogy viselkedésének következménye Isten ítélete lesz. Ugyanakkor a szomorú, negatív tények mellett tele van ez a könyv mégis ígéretekkel, biztató szavakkal. És egy ilyen szakasszal zárul az egész könyv, amelyet ma hallottunk. Mikeás a könyve legvégén visszatér az ő személyes életkérdéséhez, hogy azt mindannyiunk életkérdésévé tegye. Kicsoda olyan Isten, mint te? És amikor ez a mondat elhangzik, akkor a hallgatók gondolataiban már meg is szólal egy emlék. Mert ez a mondat nem Mikeás szájából hangzik el először az Ószövetségben, hanem sokkal korábban, évszázadokkal azelőtt elhangzott kérdést ismétel meg. Egy olyan mondatot, amelyet legelőször Mózes szájából hangzott el. És Mikeás a népét érintő nemzeti válság közepén egy olyan történelmi eseményre utal vissza, amely az egész nép identitását megalapozta. Az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásra. Mert amikor Mózes így énekel, kicsoda olyan, mint Isten, akkor ez a mondat a Vörös-tengeren való csodálatos átkelés után hangzik el először. Az egyiptomi hadsereg elől menekülő nép Isten közbe avatkozását élte meg, amikor az Úr a fáraó hadát a tengerbe vetette. És Mózes így fejezte ki háláját. Kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? Mikeás hallgatói ismerték ezt a szakaszt, és ott visszhangzik bennük ennek az éneknek, a csodának az emléke, amelyet évről évre ünnepeltek a legnagyobb nemzeti ünnepükön. Mert ez az Isten szabadítása, az egyiptomi rabszolgaságból őket kihozó Isten szabadítása volt Izrael népének, nemzeti létének az alapja. Ki olyan Isten, mint az Úr? Mind tudták a választ? Nincs senki, mert ő szabadított meg minket Egyiptomból. De amikor Mikeás ezt a kérdést visszhangozza, akkor még egy ennél is nagyobb dologra akarja irányítani a figyelmüket. Az egykori történelmi szabadulásnál sokkal nagyobb és fontosabb dologra, a lelki szabadulásra hívja fel a figyelmet. Kicsoda olyan Isten, mint te? Kérdezi. És így folytatja. Aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Az az Isten, aki a tengerbe tudta dobni az egyiptomi hadsereget, ennél még sokkal nagyobb csodára is képes. A bűneinket dobja a tenger mélyére. Mikás számára nyilvánvaló, és számunkra is világossá teszi, hogy a bűn a valódi ellenség, amely rabszolgájává tette Isten népét. Erre hívja fel a figyelmünket ma is, hogy értsük meg, hogy a valódi szabadulás, amire szükségünk van, a bűnből való szabadulás, amit egyedül Isten képes véghez vinni. A bűn fogalma viszont ma is az egyik legproblematikusabb téma. Mi a bűn? És az Ószövetség három különböző kifejezéssel is megpróbálja körülírni, megvilágítani, hogy mit is jelent a bűn. És érdekes módon ezek közül a héber szavak közül mind a három szó szerepel a mai ige szakaszban. És ezzel is jelzi, hogy Isten szabadítása mindenre kiterjed. A bűnre használt egyik héber szó arra vonatkozik, amikor nem tartjuk be a törvényeket vagy szabályokat, és ez jogi következménnyel jár. Mai szóval így mondhatnánk, törvényszegés, bűncselekmény. A második szó úgy írja le a bűnt, mint lázadást. Két személy közötti törést, amikor egy kapcsolat megszakad. A harmadik szó pedig azt fejezi ki, amikor valaki eltévesztette a lényeget, elvétette a célt. Törvényszegés, lázadás, céltévesztés. Ezek a fogalmak a maguk teljességében megmutatják, hogy hogyan hat a bűn az életünkre. A körülöttünk élőkre, akiket a törvények be nem tartásával megkárosítunk. Az Istennel való kapcsolatunkra, amely tönkre megy. És ránk magunkra. Mert tévesen kezdünk gondolkodni arról, hogy mi a lényeg, mi a cél, mi az életünk fő kérdése. Mikeás azonban azt is hangsúlyozza, hogy a minket fogságban, rabságban tartó bűnnel Isten tud mit kezdeni. Változatos és erőteljes kifejezésekkel tár fel előttünk egy döbbenetes tényt. Isten úgy szabadít meg minket a bűntől, hogy megbocsátja azt. Nem jóvátételről van szó. Nem kiszabott büntetésekről és annak a letöltéséről, hanem megbocsátásról. Megbocsátja a bűnt, és elengedi, elnézi népe vétkét. Nem tart haragot örökké, mert abban telik kedve, abban leli örömét, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, vagyis újra együttérzéssel fordul felénk, eltapossa bűneinket, és minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Mindezzel azt fejezi ki az ige szakasz, hogy a megbocsátás, amelyet Isten számunkra felkínál, teljes. Nem csak elnézi, elfedi, eltakarja, hanem el is távolítja az életünkből a bűnt, és helyreállítja a vele való kapcsolatot. Ez a megbocsátás az, ami valóban szabaddá tesz. Ami sokkal nagyobb szabadságot ad, mint a külső szabadság. Zárásként Mikeás, a megbocsátó, szeretetteljes, együttérző Istent egyben olyan Istenként mutatja be, aki megtartja az ő ígéreteit. Hűséget adsz Jákobnak, kegyelmet adsz Ábrahámnak, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Ennek a mondatnak a két kulcs szava, a hűség és a kegyelem, ismét csak több jelentésű szavak. A hűség egyben igazságot, valóságot is jelent, a kegyelem pedig az Isten változtathatatlan, kitartó szeretetét. És amikor Isten igazságot és kegyelmet ígér a népnek, valójában önmagát, teljes lényét, lényegét akarja oda ajándékozni. A próféta még csak előre tekintett arra, amit mi már tudunk, hogy ez a hűség és igazság, kegyelem és szeretet valójában egy személy. Mikeás megprófétálta, hogy az ő születése Betlehemben történik majd. Mi már tudhatjuk, hogy ez az ősrégi ígéret Jézus Krisztusban, az emberélet Isten fiában teljesedett be. És ő benne lehet a miénk is Isten megbocsátása és szabadítása. Ahogyan János evangélista írja, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Kicsoda olyan, mint Isten, aki megbocsátja a bűnt? Mikás kérdése egyben a mi valódi életkérdésünk is. És ez mindent megváltoztat. A fontossági sorrendünket, a céljainkat, a kapcsolatainkat. Mert az Isten megbocsátása ad valódi szabadulást annak az embernek, aki felismeri, hogy szüksége van erre a szabadulásra. Kicsoda olyan, mint Isten, aki megbocsátja a bűnt, aki megszabadít és belülről átformál minket. Mit válaszolunk erre a kérdésre? Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy te magasan meghaladod az emberi gondolkodást és értelmet. Köszönjük neked, hogy felismerhetjük, hogy nincs még egy olyan, mint te. Kérünk téged, hogy ez a felismerés, amit az eszünkkel tudunk, elhasson a szívünkig, és átformálja a gondolkodásunkat is. Hogy hozzád forduljunk minden szükségünkkel. És főleg tőled várjuk a szabadulást a legnagyobb bajunkra. A törvényszegésben, a tőled való elszakadásban, a céltévesztésben való rabságunkra. Kérünk, te adj nekünk megbocsátást. Te adj belső szabadságot, hogy a te hűséged és igazságod, kegyelmed és szereteted tölthesse be az életünket, és rajtunk keresztül áradhasson azokra az emberekre is, akik mellettünk, velünk élnek. Amen.
Hirdetések elején még hadd mondjak néhány személyes szót. Bizony eszembe jutott, amit Mózes mond a pusztai vándorlás vége felé a népnek. Emlékezzél vissza az egész útra, amelyen vezetett téged az Úr. Immár 40 esztendeje. Hát igen, nekünk is 40 esztendeje Marikámmal, feleségemmel. Mennyi áldást készített próbákkal együtt. És az áldás meg a próba egybefonódva volt annyiszor az életünkben, a családunkban, gondolok Zsuzsikánkra, de többi gyermekeinkre is. Abból az áldásból, amit kaphattunk Istentől a gyermekeinken keresztül, és aztán az ő hitrejutásuk által, akik élő hitben vannak, abból az áldásból kapott most valamit a gyülekezet is Mária leányunk ige szolgálatában. Kicsoda olyan Isten, mint te. mondhatjuk, megrendülten, a magunk méltatlansága tudatában megint emlékeztetek a 61-es énekre, hogy dicsértessék, Uram, örökké szent neved, hogy ez ideiglen gondomat viselted, méltatlanságomat, Úristen, nem nézted, hogy így megtartottál, hála legyen néked. És eszembe jutott az is, hogy amikor Nyíregyházáról, Isten Nyíregyházára hozott bennünket, akkor a lelkésziktatási meghívóra ez az ige kerülhetett rá, 25. Zsoltár 10. verse. Az Úrnak minden ösvénye, szeretet és hűség, vagy más fordításban kegyelem és igazság, azoknak, akik szövetségét és bizonságait megőrzik. Szeretem ezt héberül is idézni. Kol orhot Adonai hesed ve emet. Ve nocere berito ve elutál. Igen, átélhettük. Hisszük, ebben a hitben nevel, állít helyre és erősít mindig újra bennünket. Bűnbocsátó kegyelmében értetve minket az élő Isten, Atyánk Jézus Krisztus által. Jövő vasárnap délután 15 órai kezdettel Érpatakon tartjuk a templom szentelési ünnepet, az Érpataki Evangélikus templomnak a renoválása kapcsán. Majdnem rommá lett az a templom. Az evangélikusok legalább 3 évtizedig nem is használták. A reformátusok használták. Ők próbálták javítani is a 2000-es évek elején. Aztán múlt az idő, romlott a templom állapota, és 2018-ban, amikor már a plafon is beszakadt, az addig jó állapotúnak mutatkozó belső térben lépéskényszerbe hozott az Úristen, aztán lehetőséget is adott, hogy ezt a templomot helyreállíthassuk. És kívánjuk, és várjuk, és imádkozunk azért, hogy Isten szent lelkének a munkája ott elérjen újból embereket. És legyen Istennek lelki népe azon a helyen. Szeretettel hívogatunk tehát, bár még vannak korlátozások, körülbelül 50-en férhetünk majd be a templomba, úgyhogy nem tudunk igazán nagy távolságot tartani, ott is szükség lesz a maszkra. Lesznek, akik kívül lesz csak helyük, imádkozhatunk azért, hogy az Úr adjon olyan időjárást, hogy ne ázzunk, de el se ájuljunk a hőségtől, ha Istennek úgy tetszik, a körülményeket is így el tudja készíteni, és mindent összerendezni. Hála Istennek azokért, akik ott is részt vettek már egy-egy munkában. És azokért, újra mondom, akik pedig itt a Bordányai templomunknak a belső megszépítésében részt vehettek. Isten áldása kísérje őket. Az a kegyelem és igazság, amely Jézus Krisztusban jelent meg számunkra. És annyira összetartozunk feleségemmel, hogy külön neki nem is szoktam megköszönni a szolgálatot, de ezt most hadd tegyem meg itt a gyülekezet nyilvánossága előtt, hogy együtt küzdhetünk és együtt szolgálhatunk. Az Úr áldása legyen mindnyájunkkal. A 327-es ének első versszakát énekeljük most. Többi versszakát majd a záró áldást követően. A 327-es ének így kezdődik, átölelt Isten nagy kegyelme, méltatlanul érdemtelen. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Átölelt Isten nagy kegyelme,
Istenünk, Irgalmas atyánk, kegyelmes megváltunk. Köszönjük, hogy te magad biztatsz arra, hogy hozzád forduljunk, amikor bűneink reád nehezednek. Igéddel bátorítasz minket, de íme általunk másokat is, akik még nem ismerik, hogy ki vagy te, bátorítasz a veled való közösség keresésére. Hiszen ez a legfontosabb, a mindennél fontosabb. Hadd találjanak meg még sokan téged. Azért lehet ez, mert te keresed az embert, hirdetteted igédet mindenféle nyelvű népnek. Áld meg azok szolgálatát, akik igédet sok-sok nép nyelvére még most fordítják, hogy őket is elérje az evangélium, Jézus Krisztus evangéliuma az anyanyelvükön. Áld meg szenvedő testvéreinket, mennyien szenvednek üldöztetést Jézus Krisztus nevéért. Erősítsd meg őket a hűségben, a bizonságtételben. És minket is erősíts meg, hogy meg ne tagadjuk, hanem megvalljuk a világ előtt a mi Urunkat, Jézus Krisztust, minden helyzetben. Könyörgünk hozzád a nehézségben levőkért, azokért, akik kárt szenvedtek az utóbbi napok óriási esőzéseiben, villámáradásaiban, vagy tűztől, más bajtól szenvedtek kárt. És mennyiszer abból származik a kár, és emberi életeknek a veszedelme, hogy önmagukkal nem tudnak mit kezdeni emberek, hiszen nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Szabadíts meg még sokakat bűnök hatalmából, ördögi megkötözöttségből, hamis vallásokból és tévejgésekből, istentelenségből és elbizakodottságból, kétségbeesésből és önsorsrontásból. Szabadíts meg még sokakat, nálunk is, másutt is. Köszönjük ezt a helyet, ahol most ismét együtt lehettünk igét hallására, énekben és imádságban való közösségre, és a többi helyeket is, amelyek erre szolgálnak. Hadd épüljön szent lelked által élő kövekből a lelki ház, a te egyházad, itt is, Nagykállóban is, Érpatakon is, és sok-sok más helyen, és szerte a világon még. És köszönjük neked, Istenünk, amikor családtagjaink körében is láthatjuk szent lelked munkáját. A legfontosabb, amit gyermekeinknek, unokáinknak, rokonainknak is kérhetünk, hogy megtérve hozzád üdvösségük legyen Jézus Krisztusban. Hálát adunk neked, hogy könyöröghetünk betegekért és gyászolókért. Hálát adunk neked, hogy túlnézhetünk a halálon élő reménységgel, és a mi Urunkat, Jézus Krisztust üdvösségünkre várhatjuk vissza, akik ő benne hiszünk. És köszönjük, hogy mindent, amit szívünkre helyezel, most együtt összefoglalhatunk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságban és az ő nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon néked békességet.
Yeah.
szeretnék kérni még valamit, ez most fogalmazódott meg bennem. Ha még egyszer elénekelhetnénk a 61-es ének első két versszakát. Dicsértessék, Uram, Önök készen vele.